A másik mikrofonnál Felegi Tamás, a növekedés.hu vezető elemzője. És Tamással ott hagytuk abba, hogy Bangladesben ugye a politikai változás történt, de ami miatt ugye szóba hoztuk, az nem is ez, persze nyilván az is érdekes, de hogy ugye a világ ruhaiparára milyen hatással lehet az, hogyha végül is, ahogy figyelem a híreket, talán normalizálódik a helyzet a korábbiakhoz képest. Ez jó hír ennek az iparágnak, vagy most ez hülye hangzik, vagy annyira nem?
Szerintem inkább jó hír, mert azért, hát azért egy stabilabb politikai helyzet, tehát egy kedvező politikai helyzet azért az mindenképpen ugye egyrészt a stabilitás, másrészt lehet, hogy az, hogy azért növekednek a demokratikus jogok, és ez végül ahhoz vezet, hogy lehetnek szakszervezetek, lehetnek béremelések.
Meg mondjuk gyerekmunka kevésbé.
Gyerekmunka kevésbé, ez ugyan valamelyet árnyalatú tényező, de elfogadhatóbbá teszi az egész folyamatot, tehát hogy ténylegesen fejlődés jelenthet nekik, nem pedig kizsákmányolást. Ez azért lényeges lenne, és ezt azért elbírja a világ ruhaipara, tehát az, hogy most ők valami értelmezhetőbbért fognak kapni, és nem gyerekruha lesz, az ugye annyi drágulást bőven elbír az iparág. Tehát tulajdonképpen ilyen szempontból is ez egy lényeges dolog, mert valóban hát ez ma már elvárható, hogy minimális feltételeket biztosítsanak, tehát azokat a megillessék a munkavégzőket, azok a jogok, azoknak a jogoknak legalább a töredéke, amik tulajdonképpen már nyugaton ugye megvannak.
Na, ugorjunk egyet. Tavaly októberben tört ki az Izrael és Hamász közötti fegyveres konfliktus, és hát kezd egy kicsit olyan lenni ez a történet, mint az orosz-ukrán, legalábbis, hogy nem tudjuk, hol a vége. Nyilvánvalóan ez egy forró helyzet is, egy sok évszázados konfliktus alakult ki, de mondjuk azért, ha kicsit a modern politikai időszakot nézzük, akkor néhány évtizedes mindenképpen. Miért nem egyszerű ezt a dolgot kezelni, lezárni valahogy? Mert ugye igazából nagy érdeke nem fűződik ahhoz senkinek, hogy folyamatos harcok jellemezik ezt a térséget.
Tulajdonképpen ugye az alapprobléma az, hogy itt adott volt ez a Hamasz. Ugye ezt mindig tudtuk, hogy ez egy terrorszervezet, nem is...
Kintről, de azért kintről, az lakók szemszögéből meg...
Osztlakók szemszögéből vegyes volt, de tulajdonképpen ugye ők ott 2006-ban átvették a hatalmat. Tehát voltak választások, ott ugyan sokat kaptak, de utána mindenkit kiszorítottak, átvették a hatalmat. És akkor Izrael ezt hagyta, ami hibának tűnt,
ez
és csodálkozott is.
Ez a gázai vezet. A másik oldalon,
igen. Igen. Tehát ezen csodálkoztak is, hogy így hagyja, hogy ebből előbb-utóbb baj lesz, mert hogy ezek nem fognak bírni magukkal, hát ez a Hamasz, ez erre van kitalálva. Így is mindig rakéta támadásokat intézett, akkor azokat ugye leszették a askupolával, és akkor aztán tavaly egyszer csak ugye sor került erre a Hamasz oldaláról máig sem érthető dologra, hogy ennek mi értelme volt, mi volt benne, kik az elképzelésük, hogy ebből mi következhet. Minden esetre Izrael, hát ha már egy ilyen vezetője van, ugye mi Netanyahu, aki nem sokat lacafacázik, hát azt mondta, hogy most akkor ezt ki kell takarítani, ezt a Hamaszt. Ami azt jelenti...
Mondjuk azért neki is meg a politikai helyzete ingoványos lett.
Ráadásul, tehát ő ezt tűzte ki. Na most ugye ez azt jelenti, hogy az ellenség, az, tehát azzal nem lehet békét kötni, hanem unconditional surrender, ahogy ezt kitalálták az amerikaiak a II. Világháború előtt, ezt a formulát, amit ugye aztán Németországgal és Japánnal szemben is ugye az ott a teljes megadás. Na most ugye itt ez azt jelenti, hogy akkor nem vezetheti tovább ez a szervezet a Gázát, és nem maradhat benne semmilyen hatalma, és nem maradhatnak fegyveres gócai, mert különben újra kezdődik az egész. Ugye ez még önmagában érthető. A probléma az, hogy ugye akkor mi a megoldás? Nyilván a megoldás nem egy izraeli megszállás, magukra adni nem lehet őket, tehát valószínűleg sokkal szépszerűbb lenne mégiscsak valami erőteljes nemzetközi békefenntartó ENSZ valamilyen módon ezt úgy, hogy...
Miért nem hallunk erről egyébként?
Ezt nem tudni, ez tényleg egy jó kérdés, hogy ez hol akad el, hogy ez miért nem megy, hogy ezt Izrael nem támogatja, vagy egyelőre a nemzetközi közösség, se az Európai Unió korábban támogatta volna, tehát valahol ezért ez sokat könnyíteni, és nem is feltétlenül kell itt most kifejezetten európai, vagy NATO, vagy amerikai erőknek, csak ez lehet egy színesebb, vegyesebb nemzetközi erő, amire tényleg nem azt mondják, hogy ez egy megszálló erő, hanem ez egy békefenntartó erő, hogy fenntartja nyugalmat, és tud egy olyan mérsékeltebb vezetés kialakulni, ami irányít tudja az...
Amit irányítani ott tudja van az... Katar, ugye, aki a TUSZ ügyben...
Például irányítani tudja az övezetet, és egyúttal meg lehetne szervezni, hogy egyrészt bejussanak a segélyek, másrészt egy használható, egy működő gazdaságot ki tudjanak építeni, ami hogyha visszáll a bizalom idővel, akkor újra Izraelbe járhatnának dolgozni, tehát ki tudna alakulni valami békésebb formája ennek az egésznek, ugye, mert így nem látjuk azt, hogy tegyük fel, hogy tényleg az utolsó palesztin fegyverest is kilövik, és amikor valaki felnő egy fiú, és a kezébe vesz egy fegyvert, valahonnan azt is kilövik, tehát tényleg nincs több ilyen terrorista, vagy mit tudom én milyen szervezet, de akkor mi van helyett? Tehát akkor is ugye meg kéne teremteni a normális feltételeket, azt, hogy erre aztán ne is legyen igény, tehát ahhoz viszont nyilván normális
látsz
körülmények.
Látsz esélyt, hogy az életünkben lesz itt valami enyhülés?
Nem lehet kizárni, tulajdonképpen 79-ben is olyan reménytelnek tűnt az egyiptomi, hát jó, az rég volt, még gyerekkoromban, olyan reménytelnek tűnt, hogy egy egyiptomi izraeli béke, aztán hopp meg, vagy az, hogy Egyiptom a közvetlen szomszédaival, a tényleges államok, Izrael a közvetlen arab szomszédaival, a tényleges államokkal kibékül, mert rájönnek mindegyik, hogy ennek van. Tehát, hogy azóta Egyiptommal és Jordániával békében van, Szíria már egy bonyolultabb helyzet, ugye, de ott is egy hallgatólagos, tehát nem vívnak, azóta se vívtak ilyen illetve 70, igen, tehát azóta nem vívtak ilyen tényleges háborút, ugye, tehát mindenki belátta, hogy jobban járna. Most kérdés, hogy itt hol jut el a dolog, és itt Irán szerepe bejön, hogy ugye Irán teljesen érthetetlen módon, ugye ezeket a távoli proxy terrorszervezetet támogatja, hogy ettől ő mit remél.
Jó, most ott is változás ugye, volt politikai is, értelemben. Is,
egyrészt ugye... az, hogy a síitákat támogatja ő, mint síita, de az se feltétlenül terrorista módon kéne, tehát ugye ez nem vezet sehova, ugye ez főleg Szíriában, Libanonban és ott a húszik, ugye itt van, valamint Irakban, itt vannak síiták, hát a palesztinok azok szunniták. Tehát ott erről nincs szó, és a Hamas támogatja, tehát ott a miértek, hogyanok nem teljesen világosak, és az, hogy Irán ezzel se jó hírnevet nem szerzett magának se, tehát ott is felmerül a kérdés, hogy az észszerűség irányába nem lehet elmozdulni, de hát ez valószínűleg az iráni politikai arat kérdése is, és természetesen az, hogy a világ, hogy a nagyhatalmak hogyan viszonyulnak ehhez, hogy valamilyen elfogadható megoldást találni.
Na hát ezt nem most oldjuk meg értelemszerűen, de figyeljük a fejleményeket. Köszönöm szépen. Fellegi Tamás, a növekedés.hu vezető elemzője volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Zenével megyünk tovább, 10:30-kor rövid hírek, de értelemszerűen érdemes minket hallgatni egész nap, mert aki velünk tart, az nem marad le az olimpia főveseményeiről sem.